Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint írva található Máté evangéliumában, a 16. fejezetben, a 13. verstől a 28. versig. Mikor pedig Jézus Cézárra a Filippi környékére ment, megkérdé tanítványait mondván: engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondanékik: ti pedig kinek mondtok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta: te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki: boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni és harmadnapon feltámadni. És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulván mond a Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ekkor mondja Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Bizony mondom néktek, azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. Imádkozzunk. Édesatyánk, minden alkalommal, amikor eléd jövünk, és a te igéd hirdettetik, valami régi történet az, ami felolvasásra kerül. És igazán a te szent lelked az, aki megelevenítheti számunkra. Úrunk, így jövünk eléd, megvolva előtted alázatosan, hogy akkor érthetünk, ha te kijelented magad. Megvolva azt, hogy a szívünk tele van sóhajjal, tele van nehézkedéssel, tele van a világnak nyomával és a bűnnek terhével. Hadd tegyük le te előtted, Úr Jézus Krisztus, a keresztednél, kérve a bocsánatodat, és kérve azt, hogy tisztíts meg. Urunk, azt jelentetted ki a te szavadról, hogy nem csak lélek és élet, hanem tisztulás a léleknek. Kérünk, hogy szólj úgy hozzánk, szólíts úgy bennünket, hogy közben megtisztítasz bennünket. Úr Jézus Krisztus, a te nevedbe kérjük ezt. Amen. Ti pedig kinek mondtok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Úgy hiszem, hogy ennek a történetnek a jelentőségéről beszélni nem szükséges. Mindannyian nyilvánvalóan tudjuk, hogy az evangéliumokban ez az első olyan eset, amikor elhangzik ez a hitvallás. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter az első ezen a világon, aki kimondja ezt a hitvallást, és azóta minden keresztény erre a hitvallásra jut el Isten szent lelkének vezetése által. Cézárea Filippiben történik ez az esemény, amiről itt olvasunk. És hogyha az ember maga előtt tartja a térképet, akkor azt látja, hogy ez a hely, ez Jézus életének a legészakibb pontja, ameddig ő elment. Ennél tovább nem ment. Szinte ez már kívül van Izraelnek a határán kívül. És itt hangzik el ez a kérdés, kinek mondanak az emberek, és ti kinek mondtok. És azért is jelentős ez, hogy így messze távol, északon van Jézus, mondhatni legtávolabb Jeruzsálemtől, mert innentől kezdve az események felgyorsulnak. Ez az a pont, amikor ez a mondat elhangzik, ami jelzés értékű lesz Jézus számára, hogy eljött az óra, eljött az idő, és az emberfia elindul Jeruzsálembe. Eddig látszólag, hogyha az ember a térképen is követi Jézusnak a munkálkodását, akkor azt látja, hogy mindenfelé Galileában járt szerte, járt Samáriában szerte. De ez az a pont, Cézára a Filippi és Péternek a hitvallása, ahonnan kezdve Jézus nyíl egyenesen Jeruzsálembe tart, feltartóztathatatlanul. Olyan ez, mintha Jézus élete eddig is Jeruzsálem felé tartott volna, de most került a cél egyenesbe. Az a kép jutott eszembe erről, hogyha valaki kísérletezett gyermekkorába, hogy kishajó, papírhajót úsztasson, mondjuk egy kárddal teli vízen, akkor azt tapasztalta, hogyha kihúzta a kárdnak a dugóját, hogy a hajócska látszólag még sokáig ott úszkált rajta a vízen, és látszólag nem változott meg az iránya, bár a víznek a szintje egyre inkább csökkent. De egyszer csak van egy pont, ahonnan kezdve megfigyelhető, hogy a hajó elkezd mind egyenesen a lefolyó felé menni, és megállíthatatlan. És onnantól kezdve az ember akár hányszor visszateszi a hajót más helyre, mindig azt fogja tapasztalni, hogy a lefolyó fele irányul. Valami olyan sodrása van a víznek onnantól kezdve, hogy megállíthatatlan az út, minden afelé mutat. És itt ez a kijelentés, Péternek a kijelentése is valami ilyen, valami olyan sodró elejű, hogy Jézus életének a legfontosabb pontjává lesz, elindul Jeruzsálembe, feltartóztathatatlanul. Mielőtt Péter kimondaná ezt a hitvallást, előtte Jézus megkérdezi, hogy mások hogyan vélekednek róla. Szoktuk mondani, hogy Jézus közvéleményt kutat. Mások hogyan vélekednek. Felmérést végez. Kinek mi a véleménye? Oly sok mindent hallottak, oly sok mindent tapasztaltak már felőle, és most kinek mi a véleménye? És azt látjuk, hogy nagyon szerte ágazó, ahogyan Jézusról vélekednek az emberek. Azt kell látnunk, hogy ennek megvan az oka ma is, és akkor is, hogy miért ennyire szerte ágazó az emberek vélekedése Jézusról. Vannak dolgok, amihez nem elég a bölcsességünk. Van, amikor az eligazadáshoz segítségre van szükségünk. Nem elég az, akik vagyunk, nem elég az emberi bölcsességnek a mélysége, nem elég a zsenialitás. De még azt lehet mondani, hogy mások tanácsa vagy vélekedése is csak félrevezető. Vannak dolgok, amikhez nem elég az, akik mi vagyunk. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy ebben a kérdésben, hogy kicsoda Jézus, az egész emberiség tanácstalan. Vélekedni lehet, ötletelni lehet, Jézus kérdésére lehet mondani, hogy Keresztelő János, vagy Illés, vagy Próféta, vagy Jeremiás, de mindez a válasz csak találgatás. Igazán egyik sem találja el az igazságot. Azt lehet mondani, hogy minden korban így van az emberiség, hogyha Jézusról van szó, akkor magunktól csak találgathatunk, hogy ki az. Ezért van az, hogy itt ebben a gyülekezetben többször beszámoltunk arról, hogy tengernyi könyv jelenik meg Jézusról. De meglepő módon egyik sem azt vallja, mint amit a Szentírás mond. Hogy meg annyi film keletkezik Jézusról. Lehetne sorolni, meglepő módon mindig nagy keresztény ünnepek alkalmával vetítik le ezeket a filmeket, amiknek semmi köze nincs ahhoz a Jézusról, Jézushoz, akiről a Szentírás szól. Megvannak az emberi vélekedések, a találgatások. És igazából, hogy mi az oka ennek, hogy ennyire szerteágazó, ennyire színes, az az, hogy ezek a találgatások olyanok, mintha felállítottak volna céltáblákat, és odaállították volna az embereket, hogy lőjenek a céltábla közepébe. Olyan embereket, akik maguk vakok. Gondoljuk el, hogy milyen eredménye lehet vak embereknek a célba lövésének. Az emberiség Van, amire nézve vak, és csak találgat vakként. Azt mondja a 2 Korintus 4:4, hogy e világnak Istene megvakította az emberek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Az emberiség vak, meg van vakítva, és az emberiség ezért találgat csak Jézusról, ezért beszél össze-vissza, ezért mond olyanokat, amik sületlenségek, amik nem igazak, amik hamisak, vagy éppen gonosz félrevezetések, mert az emberiség vak a bűn miatt. E világ Istene megvakította az emberek elméjét. Nem találó az emberek vélekedése Jézusról, és azt kell mondanunk, hogy sokak erre nagyon büszkék. Büszkék arra, hogy nem hisznek. Büszkék arra, és büszkén vallják, vagy büszkén mondják, Jézus, Jézus csak valami nagy próféta volt. Jézus csak valami nagy tanító volt. És miközben büszkélkednek az emberek önön hitetlenségükkel, nem tudják, hogy nem a maguk hitetlenségével büszkélkednek, hanem azzal a munkával, amit e világ Istene munkált bennük, annak eredményével. Valamennyiszer valaki a hitetlenségét úgy teszi elő, hogy arra büszke, hogy azt fennem hirdeti, hogy azt másoknak is például adja, nem mást tesz, mint e világ Istenének megvakító munkáját hirdeti. Sokan büszkék ma a vakságukra, de nem is önnön vakságukra. Úgy büszkélkednek, mintha valami kedvelő barátnak nagy dicsőséges trófeája vagy győzelme lenne, amivel büszkélkednek. Gondoljuk végig, hogy mi magunk másnak a hírével, a jó hírével úgy büszkélkedünk, csak akkor, hogyha közel áll hozzánk, csak akkor, hogyha kedves számunkra, ha szeretjük az illetőt. Aminek jó a jó hírét kelteni, aminek jó a dicsőségét kelteni, az mindig valahogy közel áll hozzánk. És erről van szó, ha valaki a hitetlenségével büszkélkedik, akkor nem csak, hogy a világ Istene megvakította az elméjét, hanem közel is áll hozzá. Valahányszor ilyet hallunk, vagy mi magunk a szívünkbe ilyet gondolunk, tudnunk kell, hogy nem a magunkét mondjuk, hanem az ördög, e világ Istene munkája folyik ebben a világban. És azt mondja a Szentírás, hogy mindenki, aki gőgösen büszkélkedik mindezzel, a gőgöseknek Isten ellene áll, de az alázatosaknak kegyelmét adja. És mi történik itt? Addig, amíg az emberek csak vélekedni tudnak, mi magunk is csak vélekedni tudunk. Ha a készség nincs bennünk azt elmondani, hogy Uram, vak vagyok, nem látlak téged annak, aki vagy, amíg ezt el nem mondjuk, az alázatnak ezt az imádságát, addig nem is érthetjük meg. Ha valakinek nincs hite, mindenki így kezdi, kérje Istentől. Nem a hitetlenség baj önmagába, hanem ha gőggel párosul, ha okoskodással párosul, ha nincs mellette az, hogy Uram, könyörülj rajtam. Mert Jézus Krisztus azért jött el, hogy a világ Istenének munkáját lerontsa. Hogy lerontsa bennünk, és lerontsa körülöttünk. És azt látjuk, hogy Péter is hosszú időn keresztül Jézussal együtt jár. Látja mindig, ahogyan munkálkodik. Látja, ahogyan gyógyít. Olyan egyértelmű, hogy kicsoda Jézus, hiszen leprás gyógyít, hiszen halottat támaszt. Olyan egyértelmű, hogy ki ő. És mégis milyen hosszú időnek kell eltelnie, amíg összeáll a kép. De nem az győzi meg, hogy veszi mindazokat az ajándékokat, mindazokat a csodákat, amiket végig kísérhetett Jézussal. Nem abból áll össze a kép. Mondhatnám másként, nem abból fog összeállni a kép az ember számára, hogy sokat olvassa a Szentírást, hogy sok igehirdetést hallgat. Ezek eszközöket, amiket Isten felhasznál, de a kulcs az ez, ahogyan Jézus mondja, a mennyei Atya jelenti ki. Miért van az, hogy minden Isten tiszteletkor, minden igei alkalomról elhangzik az a szó, hogy Urunk, add a te szent lelkedet. Mert senki más nem győzhet meg, csak a mennyei Atya, csak a Szentlélek. Miért van az, hogy erre biztatunk mindenkit, hogyha valaki igét olvas, előtte csendesedjen el imádságba, imádkozzon, Uram, add a lelkedet, hogy értselek. Miért van az, hogy amikor bejövünk a templomba, megállunk a padban, egy rövid imádságra elcsendesedve? Mert kérjük az Isten áldott szent lelkét, hogy jelentse ki, mert test és vér nem jelentheti meg az Istennek titkait, csak az Isten lelke, a mennyei Atya. És mi történik, amikor Péter elmondja ezt a hitvallást, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia? Egy vak ember, az emberiség egye, egy ember közülünk, megéli azt, hogy a vakságát elveszi az Isten, és világosságot gyújt. Hogy áttörik az a vakság, az a sötétség, ami Péter szívét is elfogta, és Isten folyamatos munkálkodása révén eljut odáig, hogy megvallja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A szívnek vakságából fény gyulladt, és Péter megértette, hogy kicsoda Jézus. Amikor barokk esték alkalmával jön ide a hangoló, többször alkalmam nyílt arra, hogy megfigyeljem azt, hogy hogyan hangolja föl a csemballót, vagy hogyan hangolja föl a zongorát. És azt láttam, hogy olyan kicsi táskával érkezik, és olyan fura eszközök vannak benne. És utána szépen csendbe leül, és elkezdi próbálgatni a hangokat, a húrokat, ütögeti, húzogatja, és hangolja arra a hangra, ami tisztán hangzik, aminek ott kell lennie. És úgy elcsodálkoztam, hogy milyen nagy tisztessége van ennek a hangolónak, a kis kicsi táskájával. Hogy nem a szerszámai nagyok, nem is sokféle, de az a tudás, ami mögötte ott van, az elengedhetetlen ahhoz, hogy jól be tudjon hangolni bármilyen hangszert is. És nem egyetlen egy pillanat alatt megy, hanem órákat eltölt azzal, hogy újra és újra visszamegy ugyanahhoz a húrhoz, újra és újra kipróbálja, összenézi a hangokat egymáshoz, a húrokat egymáshoz. És nagyon jól tudjuk azt, hogyha valamit hosszú ideig egy helyen hagynak valamilyen hangszert, akkor az elhangolódik. Lehet, hogy föl lesz hangolva a hangszer előző nap, de a következő nap közvetlenül a koncert előtt újra kell hangolni, utól kell hangolni. Olyan egyszerű dolgok ezek, és arra tanítanak bennünket, hogy ahhoz, hogy mi magunk el tudjuk azt mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és ezt az Atya jelenti ki, ez nem más jelent, mint azt, hogy Isten ráhangol önmagára. Nem egyetlen pillanat alatt, hanem hosszadalmas órák munkájával, a lélekben a titkos lélek munkájával munkálkodik a szívbe, míg eljuthat a hitvalláshoz. Nem látványos, ami történik. Gyakorta vissza kell térnie ugyanarra a pontra. Az emberi lélek finom műszer, nagyon finoman kell hangolni, és hozzáértő tudás kell hozzá, hogy egy hullámhosszra kerüljön az Istennel. Azt látjuk, hogy Isten nagyon is ért Péterhez, és ért hozzánk is. Lehet, hogy hosszas munkával munkálkodik bennünk, de nem szűnik meg munkálkodni. Nem szűnik meg a lelkét közölni és hangolni önmagára. Péter elmondja ezt a nagy hitvallást, Isten akarata szerint valót. De ez a hitvallás felfedi Istennek egy nagy-nagy célját, ami a hitvallás mögött van. Isten nem csak azt akarja, hogy elmondjuk azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hiszem és vallom, hanem Isten nagy-nagy célja az, hogy úgy hangoljon önmagára, hogy egyé legyünk vele. Hogy a vele való egységre hangoljon, és abban megtartson. Isten magának szánta az emberi természetet, mindannyiunk életét, mindannyiunk lelkét, és úgy kíván velünk együtt lenni, hogy magára hangol. Szeretném, hogyha megértenénk, hogy Isten nem azt akarja, hogy a szánkkal elmondjuk ezt a mondatot, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hanem azt akarja, hogy ez a hitünk megvallása legyen a szánkon. Olyan jól mondja ki a magyar szó, hogy vallás. Mondhatnám úgy is, vallomás. Mi kell ahhoz, még az ember eljut egy vallomáshoz? Nem csak arról van szó, hogy hírek érkeznek, amiket mérlegelek, amiket meghallgatok. Nem csak arról van szó, hogy ezeket összegzem, hanem a vallomást megelőzi az, hogy erről meggyőződöm. Hogy nem csak hiszem, hanem meggyőződve nem tudok mást mondani, nem tudok ettől eltérni. Isten nem azt akarja pusztán, hogy elmondjuk ezt a mondatot fénytelenül, szürkén, csak a szánkkal, hanem úgy akar bennünk munkálkodni, hogy a szívünk teljességével ezt valljuk, hogy ennek igazsága egészen átjárjon, és ne tudjunk ettől eltérni, ne tudjunk mást mondani, másra gondolni, mint azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hiszem és vallom, és vallom mindenkinek, és mondom mindenkinek, mert nem tudok mást tenni. Isten azt akarja, hogy egyé legyünk egészen ő vele. És ez az egység, az egységnek a vágya mindannyiunkban ott él. Ezért vannak mindenféle emberi törekvések az egységre. Ezért vannak mindenféle egyházi törekvések az egységre. Mert az egység vágya mindannyiunkban benne él. De ez az egység Isten akarata szerint a Krisztus testnek az egysége. Nem valami szervezet, nem valami szerveződés, nem valami emberi akarat, hanem a Krisztus testnek az egysége. Mi a titka a Krisztus testnek? Először is az, hogy a Krisztus test, miként a mi testünk, szervezet, organizmus, élő közösség, amit át és át jár a véráram, a lüktetés. De a Krisztus test nem csak a Jézus Krisztus vérével van összetartva, hanem a szeretet az, ami vonza, ami összetartja, ami élteti. Ez annyit jelent, hogy az egység, amit Isten elgondolt felőlünk, ővele és egymással, az a szeretetnek az egysége Jézus Krisztusban. Fontos, Jézus Krisztusban. Mindig megemlékezem arról, hogy Luthert, annak idején, amikor a reformáció elkezdődött, a szeretetre hivatkozva és az egységre hivatkozva kérlelték, kényszerítették, hogy hagyja abba a tanait, hogy menne szakadjon a kereszténység egysége, az egyház egysége. Adja fel mindazt, amiről meg van győződve, amit a Szentírás alapján vall. És azt mondta ki Luther, hogy átkozott az az egység, még ha szeretetre való hivatkozás is, ami arra késztet, hogy Isten igaz igényétől elforduljak. Az egység, amit Isten gondol és akar, összhangban van a Szentírással, és Jézus Krisztusban gondolta el. A vele való szeretet kapcsolatba. Ezért mondja azt, hogy maradjatok én bennem, mondja Jézus, de így mondja, maradjatok meg a szeretetemben. Nem akárhogyan, hanem a szeretetemben. Mi a kínunk? Mikor kezd el haldokolni bennünk? Mindez a lélek, amit Isten felindít. Mikor kezd szürkülni a keresztény életünk? Amikor Jézus Krisztus szeretetéből kezdünk kimozdulni. Jézus Krisztus szeretetéből. Azt mondja, ez a vágya, hogy egyek legyenek, mint mi egyek vagyunk. Hogy egyek legyenek velem és veled, mondja Jézus. Hogy egyek legyünk vele és az Atyával szeretetben. Olyan nyilvánvaló dolog, hogy Istennek nagy-nagy terve az, hogy az ember egyé váljon vele. Hogyan értendő ez? Amikor arról van szó, hogy Krisztus test, akkor azt a képet használja Jézus. Ő, pontosabban Pál azt mondja el, hogy a Krisztus test, az egyház és a Krisztus kapcsolata olyan, mint a vőlegény és a mennyasszony kapcsolata. És azt a képet használja, amit a házasságként ír le, hogy ami módon a férj szereti a feleségét, és a feleség a férjét, és lesznek ketten egy testé, úgy van ez a Krisztussal és az egyházzal. Nagyon is igaz, hogy a szeretet az, ami összetart Jézus Krisztussal. És megemlékeztem egy esetről, amikor láttam egy házaspárt, hogy hogyan élik meg az egységet. A kisgyermekük oda ment az édesapához, és engedélyt kért arra, hogy elmenjen a barátjához. És az édesapa elutasította a kérését, meg volt rá az oka. És ezután oda ment a feleségéhez, miután a gyermek elment, és megkérdezte, hogy jól tette-e, hogy ezt mondta a kislánynak. És azt mondta a feleség, hogy igen, tőlem is megkérdezte, én is ezt mondtam. És mert törekedtek arra, hogy egyek legyenek, még a gyermeknevelésben is, hogy összehangolódjanak. Ezért beszélgettek egymással. Ezért megkérdezte a férje feleséget, hogy jól tettem-e. És a feleség utána azt mondta neki, hogy köszönöm, hogy megkérdezted. Mert ők megértették azt, hogy a házasság kiábrázolása az egységnek, ahogyan a Krisztus test is egy az ő urával. Megértették, hogy egymásra kell hangolódni, hogy ez beszélgetést jelent, hogy kifelé, akár a gyermekeik felé is, úgy kell megnyilvánulniuk, hogy ők egyek, hogy ugyanazt mondják, hogy ugyanazt akarják, ugyanaz a céljuk. És ugyanígy akar velünk is Isten, ugyanazt mondjuk, amit ő. Ugyanúgy értékeljünk, ahogy ő, hogy beszélgessünk vele, hogy akarjunk ráhangolódni őrá. És olyan nyilvánvaló dolog, hogy az emberi lélekben meg annyi fars hang van, meg annyi olyan hamis hang, ami miatt nem vallunk úgy, nem látunk úgy, ami miatt nem az szól a szánkon, aminek kellene. A Biblia tanúsága szerint, akik vagyunk a bűneset után, elválaszt bennünket az Istentől. Olyan emberi törekvések vannak mindannyiunk szívébe, ami lehetetlenné teszi az egységet az Istennel. Azt mondja a Szentírás, hogy az emberi bűneset nem más, mint hogy az ember önállóságra, öntörvényűségre törekedett, és törekszik mind a mai napig. Azt akarjuk, hogy függetlenek legyünk, ez benne van mindannyiunk szívébe. Ne szóljon bele senki az életünkbe, még az Isten se. kivétel nélkül ott munkálkodik mindannyiunkba. Ez megtöri az egységet, lehetetlenné teszi az egységet. Aztán gondoljuk el, hogy az egységet megtöri a kétség. A kétségeink, a hitetlenségünk megtöri az egységet az Istennel. Megtöri a kétfelé sántikálásunk is. Amikor nem egy úrnak engedünk csak, hanem többnek. Amikor a célunk nem azé az egy úré, az Istené, hanem vannak más, Isten céljaink kívüli céljaink is. A megoldás pedig az egység úgy jön el, hogy oda kéne adni a függetlenségi törekvéseinket, a magunkhoz való jog akarását Jézus Krisztusnak. Olyan egyszerűen fogalmaz, azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye föl a keresztjét. Megtagadni önmagamat annyit tesz, nemet mondok minden másra, mint ami Isten célján kívül való. Nemet mondok mindarra, ami ellenkezik az Isten céljával. Önnön törekvéseimet alárendelem az Istenének. Akadálya az egységnek, lássuk meg jól, hogyha nem az Isten dolgaira gondolunk, hanem az emberek dolgaira. Azt mondja Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy nékem, mert nem törődsz az Isten dolgaival, hanem az emberek dolgaival. Annyiszor félünk attól, hogyha nem törődünk a magunk ügyével, ha nem törődök az emberi dolgokkal, akkor kárt fogok szenvedni. Olyan nehezen fogadjuk Jézusnak azt a szavát, hogy keressétek először az Isten országát, és mindezek megadatnak néktek. Igaz dolog, igencsak igaz dolog, hogy nagyon nagy az a csoda, ami Péterben megtörtént. Mert Pétert Isten magára tudta hangolni. Ebben benne van a készség Péter részéről. Benne van annak a készsége, hogy feladja önmagát. Benne van az, hogy abban a pillanatban legyőzte őt az Isten. A szívében. És az ördög minden munkáját le tudta rontani. Mennyire engedett te magad, testvérem, hogy Isten munkálja benned az egységet önmagával? Mennyire engedett, hogy meggyőzzön, hogy legyőzzön a kétségeid közepette? Mennyire engedett, hogy kitisztogasson az engedetlenségeidből? Mennyire engeded azt, hogy lekösse a gondolataidat az Isten dolga? Hogy meggyőzöm arról, hogy gondoskodik rólad, csak keresd az ő országát. Péter megvallja Jézusnak, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Kivétel nélkül mindannyian meg kell, hogy állunk Jézus előtt, és ma tőlünk is megkérdezi. Te kinek mondasz? Te mit mondasz rólam? És mindannyian Jézusnak adunk választ. Milyen nagy dolog, aki el tudja mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És szeretném, hogyha megértenénk azt is, hogy ez a hitvallás azért egyedülálló, mert ezt a hitvallást csak az ember lélek mondhatja el. Ha végignézzük a Szentírást, vannak teremtett lények, akik a láthatatlan világban járatosak. De egyetlen egy angyal, vagy egyetlen egy démon sem mondhatja el ezt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Arról olvasunk, hogy a démonok megvallják, hogy te vagy az Istennek szentje, az Istennek fia. De azt nem mondhatják, hogy te vagy a Krisztus.
mert ez csak az ember kiváltsága, hogy Jézust Krisztusnak vallja. A Krisztus azt jelenti, hogy messiás, hogy felkent. A Krisztus azt jelenti, te vagy az, akit az Isten azért küldött, hogy engem megválts. Ezt más nem mondhatja el, csak az ember lélek. Hiszem és vallom, te vagy Jézus, aki eljöttél értem. Te vagy az, akit az Atya elküldött értem, hogy meghalj értem, hogy megváltónná legyél, hogy munkálkodj a szívembe, hogy újonnan szülj a halott állapotból. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Édesatyánk, köszönjük azt, hogyha azt megérthettük, hogy az emberi szív vak önmagában. Köszönjük, hogyha azt megérthettük, és elvihetjük magunkkal, hogy sötétségben él a szív, amíg te világosságot nem gyújtasz. Köszönjük azt, hogyha megérthettük azt, hogyha ezt takargatjuk, vagy letagadjuk, akkor a gőgösségünkről teszünk bizonyságot, de attól még az igazság nem változik. Köszönjük azt, hogy az alázatnak a megnyilvánulása, amikor hozzád folyamodhatunk könyörögve, hogy vedd el szívünknek sötétségét, sok hitetlenségét. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem mondtál le rólunk, hogy oldhatatlan vágyjal munkálkodsz úgy bennünk, hogy egységre hangolj önmagaddal. Édesatyánk, hozzuk eléd gyülekezetünk minden házasságát, amikre nézve te úgy terveztél, hogy ezek fogják kiábrázolni azt a szeretetet, amelyel szeretsz bennünket. És azt az egységet, amilyen egységre vonni akarsz bennünket önmagaddal. Úrunk, igazán te látod, hogy mennyi keserves nyűg, mennyi teher, mennyi kétfelé sándikálás, és mennyi egységhiány van a házasságokban. És úrunk, azt is megvalljuk, hogy hogy sokszor el is felejtkezünk arról, hogy ez a célja. Úr Jézus Krisztus, nincs olyan közöttünk, legyen házasságban vagy azon kívül, akinek ma le kellene azt megvallani te előtted, hogy a szívünk törekvései ellene vannak az egységnek. Megvalljuk, hogy az, akivel te egységre akarsz vonni, önmagaddal vagy a házastársal, azzal szemben vétkeztünk. Úrunk, megvalljuk neked, hogy vétkeztünk ellened minden kételkedésünkkel, minden engedetlenségünkkel, minden akaratunkkal, ami ellene feszül a tiédnek. Bocsáss meg, Urunk, Jézus Krisztusért.
És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Teljesíti az Isten félőknek kívánságát, meghallja kiáltásukat, és megsegíti őket. Amen.